Kedves testvérek, mostani ige hirdetésem igéje a zsidókhoz írt levélben olvasható. Olvasom az első fejezet, első két versét. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökkösévé tett mindennek, aki által a világot is teremtette. Kedves testvérek, tegnap két változatban is lehetett Jézust látni a televízióban. Bizonyára megnéztétek vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy mind a kettőt, és bizonyára valami véleményt alkottatok arról, amit láttatok. Nagyon érdekelne, hogy hogyan reagáltatok ti ezekre a Jézus megjelenítésekre. Elmondom, hogy én nekem mi volt a benyomásom, az egyiket néztem. Így fogalmaztam a magam véleményét. Amiként a tudós teológusok nem tudnak megbirkózni Jézusnak a misztériumával, a művészek sem tudnak. Semmivel nem volt jobb az a film, egy teológiai doktori tanulmánynál nagyon sok fogyatékossága, hogy most nem ez a témánk, csak bántott egy kicsit, hogy durva tartalmi hibák voltak, történelmi tévedések. De hát ez telik ki mi belőlünk, ha valaki egy Jézus képet rajzol, akkor igazából önmagát rajzolja meg, és legalább annyira érvényesül önmaga rajzban, mint amennyire Jézus valóságát. Itt is ez történt, hogy inkább a rendezőknek a Jézus képe jelent meg, és nem az, ami mégiscsak kihámozható tisztán a Bibliából. Ez is úgy eszembe jutott, hogy ne ábrázolt ki az Istenedet, akkor se, ha emberré lett az Isten. Na, tehát ez a benyomásom, hogy két Jézus kép jelent meg előttünk, és lehetett választani a kettő között. De azt akarnám most elmondani, hogy még sok-sok Jézus kép van, és rendelkezésünkre állnak ezek a Jézus képek, választhatunk. Hogy ez nekem rokonszenes, erre valami visszhang támad bennem. Elmondom azt, hogy mi a két szélsőség ezekben a Jézus képekben, aztán a történelem során valahol közötte a két szélsőség között jelennek meg a konkrét új meg új Jézus képek. Az egyik szélsőség az, amit a tudósok így mondanak, hogy az ebionita mozgalom, az ebionita Jézus követők társasága. A másik szélen van a gnosztikus Jézus kép. Az ebioniták ott Galileában alakultak, minden bizonnyal mondják a tudósok, azok körébe, akik látták Jézust, akik a gyerekeiknek, unokáiknak is elmesélték, hogy itt járt ezekben a falvakban, ezen a vidéken, és ezt tette, azt tette. És úgy tekintették, hogy egy jó zsidó ember, olyan prófétaféle, aki a proféták útján járt, és a proféták sorsát kapta, kivégezték. Tehát az ebionita mozgalom Jézusban embert látott, prófétát látott, sajnálta, de igazából semmi emberen túl itt nem látott benne. Egy szegény, jóra való, jóhiszemű zsidó proféta elvérzett ebionita társaság. Vannak folytatói a mai világban is ennek az ebionita szemléletnek. A másik szélsőség a gnosztikus Jézus szemlélet, amelyik azt mondotta, hogy az Isten jött közénk a názáreti Jézusban, de hát úgy, hogy azért külön volt a kettő, Isten meg az ember, valamikor beleszállott az Isten szelleme a názáreti Jézusban, legvalószínűbb módon a Jordán vizébe történt megkeresztelkedésekor, egy Isten találkozásban beleköltözött az Isten szelleme a názáreti Jézus ember testébe. Aztán, amikor kezdődött a megaláztatása, a keresztnek a gyötrelme, akkor kiszállt belőle az isteni szellem. Átmenetileg lakást vett benne, aztán elvégezte a küldetését, és amikor kezdték Jézus kínozni, akkor visszaszállt a szellem az Istenhez. Tehát csupa Isten, ez a lényeg. Az ebioniták szerint csupa ember, a gnosztikusok szerint csupa Isten, és a kettő között vannak a variációk, hogy nagyjából ember, de egy kicsit Isten is, nagyjából Isten, de egy kicsit ember is. Tehát egy óriási választék van előttünk, lehet válogatni, hogy melyik Jézus kép tetszik nekünk legjobban. Most mindjárt ezzel kapcsolatban mondom az első számú kérésemet, testvéreim. Alakítsunk ki magunknak egy egyszemélyes, igenis egy egyszemélyes Jézus képet. Hogy én Jézusról mit gondolok? Fáradozzunk azon, hogy ez a kép minél pontosabb legyen. Használjuk ki a lehetőségeket, mert sok lehetőség van arra, hogy pontosítsuk ezt a Jézus képet. Szeressétek ezt a Jézust először is, aztán mindazokat az adatokat, amiket erről a Jézusról lehet kapni, mert nagyon sok adat van ma már rendelkezésünk. A Bibliában is persze még kimeríthetetlen a gazdagság, de a Biblián kívül is sok adatunk van. Tehát az a karácsony üzenetem, hogy ne hagyjátok karácsony után el ezt a Jézus, hanem igyekezzetek még közelebb kerülni hozzá. Én magam is most ezt teszem, hogy egy Jézus képet vázolok elétek, ebből is lehet válogatni, mint ahogy mindegyik Jézus képben valami szemernyi, kisebb, nagyobb mértékű igazság van. Az ebionitáknak is van valami igazságuk, gnosztikusoknak és mindenki másnak. Aki Jézusról képet alkot, valami keveset ad, de hát törekedjünk arra, hogy többet értsünk meg, hogy ki volt az a Jézus. Most elmondom nektek, testvérem, hogy ebben az esztendőben egy kicsi gyermeknek az elszólása segített engem a krisztológiai eszmélődéseimben. Így történt, ami otthonunkban hittanóra volt, és a hitoktató magyarázta a gyerekeknek a teremtést. Milyen csodálatos a teremtés, gazdagsága, dicsősége, szépsége. És aztán következett az ember teremtése. Elmondotta a hitoktató szépen, Isten kiemelte a többiek közül az embert, és a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ezt hangsúlyozta, saját képére és hasonlatosságára. És aztán föltette a kérdést, hogy na és mit gondoltok, hát miért teremtett Isten még embert is a többi teremtményei után? Miért teremtette az embert? A gyerekeket meglepte egy kicsit a kérdés, aztán egyszer csak az egyik gyereknek fölragyogott az arca, fölvágta a kezét és mutatta, azért teremtette a saját képére hasonlatosságát, hogy bábozzon vele. Mutatta is a három ujjával, hogy hogy kell bábozni. Azért teremtette Isten az embert, hogy bábozzon vele. Nem gondolta a gyerek, csak hallatlan nagy dolgot mondott. Engem legalábbis nagyon megmozgatott ez a felelet. Tényleg, hát azért teremtette az embert, hogy bábozzon vele. Aztán később, amikor az emberrel nem sikerült a bábozás, akkor jött egy másik teremtés, Jézus, és Jézus azért küldött el, hogy vele bábozzék. Vagyis egy kicsit könyörtelenül szólva, azért, hogy önmagával játszadozzék az Isten. Ez a Jézus eseménynek a legmélyebb teológiai háttere. Teremtett valakit, és betette az ujját, kezét, és játszott vele. Bábjáték az, amit az Isten adott. És ezt aztán persze ki lehet terjeszteni mireánk is, hogy velünk az Isten ezt akarná, hogy bábjátékosok legyünk, játékok, legyünk bábok, legyünk a kezében. És itt mindjárt elmondom azt, hogy vannak nagyon buzgó hívő emberek, akik önként felajánlják magukat Istennek. Igen, Uram, ez az, én ezt szeretném. Tedd csak bele a kezedet az én életembe, mindenestül. Én nem akarok semmit magamtól, nincs gondolatom, nincs vágyam, akaratom. Te mozgass engem, és minden legkisebb döntésemben is te segíts engem. Emberek vannak, akik hitbeli buzgóságokba oda kínálják magukat Istennek. És kérdezem, hogy vajon gyönyörködik Isten ebben az engedelmességben? Állítom, hogy nem. Mint ahogy Jézusban sem ez történt. Jézusban nem Isten kezdett el egy emberformájú játékot önmagával, hanem Jézus valóságos ember volt. Itt van a krisztológiának az igazi sarok tétele. Valóságos ember volt. Na de hát ugyanakkor Isten is volt, mondják a dogmatikusok. Hát hogy van ez együtt, hogy emberi, valóságos ember volt, kísértései voltak, tanulni kellett, szenvedett, imádkozott, hogy múljék el a keserű pohár. Sok jele van az evangéliumok, hogy nagyon valóságos ember volt. Na de hát akkor ember és Isten. Hát ez persze olyan probléma, amin 2000 év óta keresnek, kutatnak a tudós teológusok, formulákat találtak, és hát mindegyik formula jó, egy kicsit meg rossz. Hát én is most egy formulát hozok ide, megvallom, hogy egy sor töprengtem, hogy mondjam-e, nem mondjam-e, de hát ebben a gyülekezetben sok mindent el lehet mondani, amit másutt nem, egy képet tudok mondani el, hogy hogyan van együtt az ember és az Isten ebben a Jézusban. Nemrégiben mondotta valaki, hogy egy biológiával foglalkozó egyetemi tanár mondott az egyik előadásában, hogy hát hogyha volnának még emberevő kannibálok valahol, és eljönnének Európába, hogy itt az európai embereket is fölfalják, azt mondta ez a tanár, hogy undorodva elfordulnának ezek a kannibálok az európai embertől, azt mondanák, hogy ezeknek olyan disznó szaguk van, ezt nem lehet megenni. Ezek annyi disznós lesznek, hogy lassanként az egész testük disznót sugároz ki. És ezt egy igazi kannibál megérezné messziről. Nem egészen illdomos talán a kép, de sokat mond és jókat mond. Annyi táplálkozunk disznós, hogy lassan a disznónak az illata árad belőlünk. Hát itt van a Jézus titka szerintem. Ő annyira táplálkozott az Istennel, hogy lassan Isten illatúvá lett. És egyre inkább Isten illatával teljesedett az élete. Legbelsőbb meggyőződésem az, hogy leginkább ez az Isten illat irritálta, ingerelte a papokat, főpapokat. Ha Jézus egyszerűen lopott volna, csalt volna, parázna lett volna, az nem nagy ügy. De az, hogy Isten illata árad belőle, ez mindenkinek elviselhető volt, csak a papoknak nem. Akiknek ugyanezt kellett volna csinálni, és nem tudták, és érezték azt, hogy ez valamit tud, valamit sugároz, amit nekünk kellene, de mi nem tudjuk. Itt van Jézusnak a tragédia. Na de most a kettős természetről, ez megint csak egy kép. Holnap után majd ennél jobb képet is fognak alkotni, de egyenlőre ezen gondolkozzunk, egy bábozik az Isten. Vagy pedig egy valóságos ember volt ez a názáreti Jézus, aki azonban gyermekkorától fogva, ez biztos így volt, gyermekkorától fogva annyira odafordult Isten, annyira egyetlen gondolata volt, hogy az Isten akaratát betöltse, hogy beteljesedett, és az Isten illata árad belőle, és ezt megérezték a nyomorultak, a bűnösök, a betegek, csak éppen a hivatalosok nem érezték meg benne az Isten illatot. Tehát ember volt és Isten volt, de így, hogy telítődött, egy jobban telítődött az Isten szellemével, egészen átjárta, leginkább a kereszt halálnál mutatkozott meg, hogy még mindig volt benne valami emberi, nem akart meghalni, és mégis legyőzte mindazáltal, ne úgy legyen, ahogy akarom, én akarom, ahogy te akarod. Mindenestül kisugárzott belőle az Isten. Úgyhogy a római százados azt mondta, hogy bizony ez Isten fia volt. Van egy másik képem is erre nézve, hogy hogy van ez, hogy Isten és ember. Ezt tudjuk mindjárt, hogy minden élet mögött valahol a nap sugárzó energiája van. Minden élet a napból él. És ha így vesszük a dolgokat, azt mondhatjuk, hogy egy kis virágnak a virágzása igazából visszaköszönés a napnak. A nap éltetés, amikor kivirágzik egy virág, akkor visszaköszön a napnak. És az egyik virág úgy, mint tulipán, köszön vissza az Istennek, a másik úgy, mint rózsa. harmadik virágként, mindegyik virága maga sajátossága szerint a napsugarat veszi, és visszaköszön a napnak a maga módján. És hiszem azt, hogy Jézust is lehet így értelmezni, hogy visszaköszön benne Istennek az Isten valóban, de úgy, hogy az a Názáret Jézus volt valóságosan. Készülésemben eszembe jutott az a régi keleti mondás, biztosan sokan hallottátok már, nekem gyönyörűnek tűnik, bár pogány gondolat, de gyönyörű gondolat. Azt mondják ezek a régi keletiek, az Isten a kőben alszik, a növényben álmodik, az állatban ébredezik az Isten, és az emberben önmagára eszmél az Isten. Minden kőben, minden növényben, minden állatban, minden emberben, és egészen egyedülálló módon Jézusban önmagára eszmélt az Isten, és Jézus az Istenre eszmélt önmagában. Felette nagy titok ez, de ez az, amit tapogatunk, amit próbálunk jobban-jobban megfogalmazni. Az én názáreti Jézusom ez, aki mindenestől ember volt, minden kísértés megtámadta őt. De őt mindig inkább, minél inkább az érdekelte, hogy az Isten, mit akar az Isten, mit gondol az Isten. Egy személyes vallomást mondok ebben a vonatkozásban. A dogmatikusok az első századtól kezdve, az első tanítványoktól kezdve arra törekedtek, hogy följebb emeljék ezt a Jézust. Nem egyszerűen csak názáreti ásmester volt, rabbi volt, nem csak rabbi volt, próféta volt, nem csak próféta, Dávid király, nem csak Dávid fia, messiás, és följebb tolták Istent a mennyekbe, a Jézust a mennyekbe. A vallomásom itt hangzik. Minél magasabbra emelik, tolják ezt a Jézust, annál inkább elszakadt tőlem. Tiszteletre méltó, imádatra méltó, de elszakadt tőlem, és minél inkább megmarad embernek, annál melegebb lesz számomra a Jézus ügy. Ő felhatalmazott arra, hogy barátunknak mondjuk. Ti az én barátai vagytok, nem mondalak titeket most már szolgáknak, az én barátai vagytok, mondja Jézus. Tehát minél inkább ember marad, annál inkább lehet megváltó. Ez egy ilyen furcsa dolog, azt hiszem, hogy minél istenibb, annál biztosabb a megváltás, holott annál nagyobb a távolság, a szakadék Isten és az ember között. Minél inkább ember, annál inkább barátom lehet, jó testvérem, szabadítom, üdvözítőm lehet. Itt van a második kérésem. Ez pedig az, hogy ne féljetek, testvérek, a Jézus emberségétől, ember voltától. Ne féljetek, mert valóságosan ember volt, és emberi mi voltából tud igazán megváltónká lenni. Na, most a zsidókhoz is levélből a textusról még valami nagyon fontosat. Ez a textus nagyon szépen beállítja Jézus az üsztörténelem előző képviselői közé vagy fölé. Azt mondja, sokszor, sokféleképpen szólt már az Isten, de az igazi mondani valóját Jézusban mondta el. A zsidó levél szerzője így értelmezte Jézus küldetését. Az volt a küldetése, hogy elmondjon valamit. Benne megszólalt az Isten, és ez a fontos, hogy mit mond az Isten Jézus által. Lehet így szemlélni a názáreti Jézus ügyét. Ő benne egy üzenet, egy kérügma, egy üzenet, egy isteni szózat, szó érkezett közénk, és az közeledik jó Jézus, aki nyitott szívvel, nyitott fülön, mit mondasz, mi az az üzenet, amit hoztál nekünk, abból a te magasabb rendű világodból. Tehát ez a krisztológiának egyik lehetősége, az ige testélet. Karácsonynak az igazi értelme az, hogy az a mennyei elhomályosodott, a sose értett üzenet, az megfogalmazódott, érthető vélet, emberközeli vélet, Jézusban az ige lett testé. Jó, ezt értjük, ez formálisan biztosan így van, de mi volt az üzenet? Mi volt a tartalma ennek a kérügmának, amit Jézus hozott közénk? Hát erről predikálok én éveken át, és még ha Isten adja, ameddig csak tudok, hogy milyen kérügmát hozott közénk Jézus. És most karácsony ünnepén éppen csak összegezem két tételben igazából, sőt, ilyen egyszer, hogy kétszer négy-négy betűben, mert össze lehet sűríteni az ő egész teológiáját kétszer négy betűbe. Ez nem játék a gondolatokkal, hanem ez nagyon valóságos sűrítés, nagyon igaz. Nem is én találtam ki igazában. Az egyik az, hogy az Istenre nézve mi a kérügma, a másik az emberre nézve mi a kérügma. Erre nézve mondott ő két szót, és ezt ebbe a négy-négy betűbe lehet továbbadni. Az Istenre nézve ezt mondotta Jézus, hogy Abba, 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 papa, jó papa, édesapa, jó apánk, Abba. Tehát nem amolyan Isten, nem bosszúálló, nem igazságot osztogató, nem örök kárhozattal fenyegető, vagy odalögdöső Isten. Nem érvényes az összes addigi istenkép, túlhaladott az istenkép, ez érvényes. És igaza van a zsidókhoz is levél szerzőnek, hogy ezt utoljára mondott, ezt nem lehet felül haladni. Nem lehet új kérügmára várni, hogy ki az, aki még überolja Jézus kijelentését, és még nagyszerűbbet mond. Ennél nagyszerűbbet nem lehet mondani, hogy kicsoda az Isten, Abba, kedves apánk, jó apánk. Persze ez is csak kép, ez se tökéletes. A képnek a kifejezését lehet tökéletesíteni, de a lényeg benne van a képben, hogy a legfőbb jóság, egyértelmű szeretet. Mostanában így mondom, egy arcú Isten. Azelőtt két arcú Isten mondottak, haragszik is, bosszút áll, üntet, de hát aztán némelyeket szeret is, sokakat szeret, vagy keveseket. Tehát ezzel a két arcú Istennel szemben Jézus hozta az egy arcú Isten, és ebben a négy betűben benne van Abba. Kicsoda az Isten, Abba, jó apánk. És ebben benne van mindaz, hogy nem kell félni Istentől, örök kárhozattól, ítélettől, szeretni szabad ezt az Isten, mert ő szabadon szeret minket. Ez az egyik, tehát mondja, egy hatalmas téma. Éveken át lehet ezt betűzni, ragozni. A másik pedig, már egy szép magyar szó, a másik négy betű, így hangzik, hogy több. Több az élet. Több az élet annál, amit eddig tapasztaltunk. Ezt lehet alkalmazni karácsonyi módon magunkra. Több az élet annál, amit csinálunk. És ezt a többet megint éveken át lehet ragozni. Miben több? Hol több? És akkor elmondjuk ugye újra meg, hogy nem materiálisan több, nem horizontálisan több, messzibbre jutni, több mindent beharácsolni. A több azt jelenti, hogy magasabb szintjei vannak az életnek. Több az élet, hogy nem a test, az eredel, az anyag, a gondolat, az ember, a civilizáció. Több. Itt van Jézus, a kérügma, a testélet íge. Ez az én Jézusom, én ezt ebben hiszek, és ezt hiszem és vallom, és nagy gyönyörűségem van, hogy jobban megismerem ezt az én Uramat, barátomat, megváltómat. Befejezésül elmondok valamit, ami lehet nevetséges, lehet nagyon mélységes igazság. Megtapasztaltam azt, hogy Jézus Krisztus Úr, konkrét tapasztalatot szereztem egy kicsi ponton, de az a kicsi pont, így mondják a latinok, pars pro toto, egy kis rész, ami az egészre kihat, az egészre vonatkozik. Egy kicsi rádió adatban éltem át azt, hogy Jézus Krisztus uralkodik. Elmondom, hogy mi volt ez a kicsi adat. Oroszországban történt. Oroszországban letartóztattak egy amerikai embert, talán üzletember volt, letartóztatták azzal, hogy kém. És szabásrend betették a börtönbe, és folyt az eljárás ellene. És mit tesz Isten Jézus Krisztus? Karácsony előtt kiengedték, és vették a becsület szavát, hogy vissza fog térni, amikor majd a perét tárgyalják, de addig hazaengedik. A szovjet börtönből kivettek valakit azzal, hogy karácsony van, menj haza, aztán majd folytatjuk a dolgot. Ha valaki a szovjet rendszert egy kicsit megtapasztalja, hogy micsoda, az fölmér, hogy ebben a kicsi dologban milyen hallatlan fordulat történt. gondoljatok azokra az évtizedekre, hogy hány tízmillió ember pusztult el, és ha valaki kér, gyanús volt, hogy mi volt annak a sorsa. A börtönök legmélyebb börtönébe a helye, és nincs irgalom, eltűnik, nincs ítélet. És ime most, azt meg menj haza, aztán gyere vissza. Nem tudom, nem szimatoltok itt valami újat. Én Jézus győzelmét érzem ebben a kicsi dologban. Jézus kinyitotta a börtön ajtaját, és ki fogja nyitni még sok börtönnek az ajtaját, és így uralkodik Jézus. Nem az evangelistákon át, egyházakon át, levegőbeli hatalmasság Jézus. És az összeomlott szovjet birodalomban, a kínlódó, vergődő Oroszországban Jézus kinyitja a börtön ajtaját, és azt mondja, menj haza. És bíznak egymásba, hogy ha adod a becsület szavadat, visszajössz. És akkor nyilván nekünk is becsületesen kell tárgyalni ezt az ügyet. Én ilyesmikben tapasztalom Jézus uralmát, és örüljünk karácsonyt, hogy vannak ilyen jelek. Akarva, akaratlanul engedelmeskedni kell ennek az Úr Jézus Krisztusnak. És ez a karácsony igazi öröm. Uralkodik Jézus, népek fejedelme, békesség fejedelme, és a mi barátunk lehet-e közben, dicsőítsük őt, hajtsuk meg a fejünket. Édesatyánk, dicsőítünk, áldunk téged, hogy elküldted közénk fiadat Jézust. Urunk Jézus, hódolunk előtted, áldunk, magasztalunk téged, hogy elfogadtad az ember sorsot, és végigjártad annak útját. Nem kivételeztek, nem kértél kivételezést, azt a sorsot, amit a legalja nép kapott, azt vállaltad, szegénységet, otthontalanságot, igazságtalanságot, igazságtalan halált, gyötrelmes, kínos halált. Urunk, áldunk, dicsőítünk, hogy végigjártad ezt az utat úgy, hogy ember maradtál, és az utolsó óráig a mennyei atyába fogózkodtál, akkor is úgy érezted, hogy elhagyott. Urunk Jézus, köszönjük, hogy itt voltál és itt vagy, és köszönjük, hogy a te lelked, a te szellemed van, él, uralkodik, és uralkodni fog a világ minden gonossága, erőszaka, szégyene felett. Urunk, köszönjük, hogy egyszer majd meghódol előtted az egész világ, nem véres kardok forgatására, hanem a te szeretetednek csöndes késztetésére. Urunk, köszönjük, hogy minket megérintett már a te szeretetednek ez a késztető ereje, és minket kiforgatott a régi emberi állati mi voltunkból, és elkezdted építeni bennünk az embert, az igazi embert, hozzád hasonló. Köszönjük, Urunk, hogy nem akarsz bábokat, akikkel játszadozol, hanem embereket akarsz, akik partnerek, akik figyelnek rád, akik ellenkeznek, lázadnak, meghódolnak. Édesatyánk, köszönjük, hogy ilyen méltóságot adtál nekünk, hogy lázadhatunk ellened. Arra is van erők, szabadságunk. Köszönjük, Urunk, hogy te a lázadásra nem korbáccsal felelsz, hanem még nagyobb szeretettel. Áld meg minket, hogy megértsük jobban-jobban ezt a te szeretetedet, és e szerint viselkedjünk mi is a mi embertársainkkal. Könyörülj rajtunk, hogy erőszakra ne feleljünk erőszakkal, hazugságra hazugsággal, embertelenségre, másfajta embertelenséggel, könyörülj a vallásos embertelenségeket. Légy irgalmas a te népedhez, Urunk, hogy megértsen valamit a te örökségedből, a te gazdagságodból, a szellemnek a tisztaságából, szabadságából, egyszerűségéből. Áld meg minket, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusnak barátai legyünk. Úr Jézus Krisztus, csatlakozzál hozzánk, áld meg minket, vezérelj minket minden útunkon. Könyörgünk embertársainkért, ezért a világért, amelyik abban reménykedik, hogy erőszakkal meg lehet oldani a kérdéseket, a nehézségeket le lehet győzni. Csöndesítsd el az erőszak túlkapásait, hatalmaskodásait ebben a világban. hogy megbékélés nem csak karácsonyi, átmeneti, csöndes megbékélés, hanem valóságos politikai, gazdasági megbékélés ebben a világban. Úr Jézus, köszönjük, hogy munkálkodik a te szellemed. Áld meg a te egyházadat, hogy az egyházad együttesen is kiábrázolja a te isteni valóságodat. Könyörülj az egyházakon, hogy hű bizonyságaid lehessenek. Édesatyánk, hallgass meg imádságunkat, ami megváltó Urunkért, a te fiadért, Jézusért kérünk. Amen.